Sziasztok, ez itt a kettes számrendszer, benne pedig a speciális külön kiadásunk, a 15 év, 15 beszélgetés a Budapest Bárral. Köszönt benneteket a két műsorvezető, Behumi Dóri és Veres Dóri. A 15 éves Budapest Bár születésnapja alkalmából készítjük ezt a beszélgetés sorozatot a zenekar tagjaival, énekesekkel, zenészekkel és a menedzserrel, hogy megtudjuk, ki hogy látja az elmúlt másfél évtizedet, és mit sejt a folytatásról. A mai adásban Ferenczi Gyuri a vendégünk.
Az Ökrös Karcsi azt mondta rólad, hogy te nagyon nagy cigány vagy. Ez mit jelentett?
Hát ez nagyon megtisztelő, mert a Karcsi egy akkora muzsikus, hogy én ilyet 100 évben egyszer lehet látni, micsoda muzsikus ő. Én nagyon szeretem meg azt is, amit ő képvisel, azt a cigányzenét, meg azt a hagyományt. Ezért is vagyok a bárba. Ezért vagyok a Budapest bárba. Ez azt jelenti, hogy a muzsikáról ugyanúgy gondolkodom, mint a romák. Az se véletlenül van, mert pici gyerekkorom óta muzsikálok romákkal. Együtt tanultam meg velük játszani. Máshogy gondolkodunk mi, és ez ad egy olyan közösséget, hogy jobban megértem őket talán, mint a rock and roll zenészek, mert egy kicsit közülük való is vagyok.
Na de miért ők hogy gondolkodnak a zenéről?
Hát amit mi nem tudunk, az a romák egy dimenzióval többet látnak szerintem a muzsikából, ők a harmónia vezetést azt máshogy látják, mint a gádzsok, mint mi. Ők szinte vizuálisan látják, hogy hova kell fogni egy harmóniát, és nem igazából a neve fontos ennek a dolognak, hanem ezért van az, hogy ők bármilyen hangnembe bármit el tudnak játszani. Mert nekik az inkább az, hogy mi, egy koordinátorrendszer része, és teljesen mindegy, hogy a koordinátorrendszer milyen pontjáról indítják el az illető dalt. Ők folyamatában úgy gondolkodnak róla, hogy látják maguk előtt, hogy hova kell lépni, és ezt minden hangszeren egy jó cigányzenész meg tudja csinálni. Tehát teljesen mindegy, hogy én milyen hangról kezdem el a rózsalevelet, ők le fogják kísérni, az biztos.
Azt Na tudom. De ezzel szemben egy nem cigány muzsikus nem így gondolkodik?
Nem így gondolkodik, mert ezt a fajta harmónia vezetést mi nem érezzük ilyen szinten.
Hanem te agyban gondolkozz, D-dur, A-mol.
Nem, én is ösztönösen muzsikálok, viszont ez a fajta korláttalanság, ez egyáltalán nincsen meg bennem. Nekünk más előnyünk van, mi a rock and roll zenészek, például a Franket tudnám nagyon mondani itt eklatáns példának ebben a zenekarban, mi groove-őrültek vagyunk, mi nekünk meg a beton lüktető alapritmus az, ami igazából a zenét meghatározza. Gyönyörű ez a kettősség. Én bennem egy kicsit ez összefolyik. Nyilván nem muzsikálom olyan szinten azt a zenét, mint ők, viszont talán az átlagnál jobban értem, valószínűleg ezért mondja rám a Karcsi, hogy rendes jó cigány vagyok.
Na de ezt honnan hoztad nagymamától? Mert ő se cigány asszony
volt.
De
igen, de nagymamám az egy nagyon, nagyon jó muzsikus volt. Tehát ő blattista volt, kegyetlen jó zongorázott, nagyon jó énekelt, és az azt jelenti, hogy bármilyen kottát kirakhattál elé. Tehát konkrétan két dolog maradt meg a birtokból, egy tálalószekrény, az most a bátyámnál van, meg a pianino. És megmaradt a pianino mellett letámasztva egy ilyen stóckotta a földtől, és az volt a játék nekem gyerekkoromban, hogy na, kisunakám, most melyiket muzsikáljam? És akkor én tudod, milyen a gyerek, hogy aki legalsót tudod kihúzni. Tudod, hogy nem volt kinyitva 50 éve, tudod. Fölrakod a zongorára, kinyitotta, és lenézte, jaj, azt mondja, emlékszem, és elkezdtem muzsikálni, és nekem ez van meg az, hogy itt vannak a billentyűk. Tudod, 2 éves vagyok, és ilyen magasan vannak pont a fehér billentyűk. Ez van meg nekem.
Mi volt az első hangszer, amin elkezdtél, vagy úgy gondoltad, hogy azon fogsz majd játszani? Ha van ilyen, amit ki lehet ragadni.
Nem gondolkodtam én ezen egyáltalán. Hegedülni írattak be édesanyámék, és hát az izé volt, az kapufa volt az elején.
De miért? A tanár miatt? Vagy az egész oktatás miatt?
Igen, de nem, én imádtam a zeneiskolát, meg minden, meg muzsikálni is imádtam. Az első két tanár nem talált. De semmi rosszat nem tudok, és nem is akarok mondani róluk, egész egyszerűen én nagyon makas gyerek voltam, akkor is most is az vagyok. Tehát ugyanilyen voltam kicsinek, csak sokkal idegesítőbb, mert 6 évesben az rohadt idegesítő.
De téged lögtek egyébként a zene felé, vagy nálatok ez inkább ilyen
nem, futott? Nem, nagymamám nyomására beirattak, mert egyfolytában muzsikáltunk nagymamámmal. Egyfolytában énekeltem, zongoráztam, 3 éves koromban már simán bármilyen dalomot zongorán kikerestem, lejátszottam.
Na de úgy értem, hogy a családban ez egy rang volt, vagy inkább jaj, na megint zenél ez a két, ütődött.
Ezt gyerekkoromban nem tudtam eldönteni, mert nem nagyon volt abban az időben még a zeneiskolában sikerélményem. Azt tudom, hogy a lépcsőházban lakott Erzsébeten nálunk egy gyönyörű hölgy, a Szalai Melinda, és neki volt zongorája, és azon kívül, hogy gyönyörű volt, tök szépen is muzsikált, és én lejártam hozzá nótákat muzsikálni, meg plusz a nagymamám az hordott be az éjszakába engem kicsinek.
Micsoda?
Hát Bicskén lakott, följött, és akkor mentünk prémások után. Tudod.
De mulatni
itt magad? Borsajos bácsi, persze. Mert nekem, tudod, én tudtam az összes nótát, amit ő, és akkor én nem kellett neki egyedül mennie, és akkor még nem volt
ilyen simán. Akkor hány éves voltak?
Hát 6-8.
De és mit szóltak a szüleid?
Hát semmit.
Mehetél?
Semmit. Édesapám akkora mulatos volt, áldja meg a jó Isten, az úgy tudott mulatni, hogy volt tőle olyan számlánk, hogy ugye tételesen leírva, hogy mit fogyasztottak, és aláhúzva az összeg, és akkor plusz még egy összeg az alá, meg az volt írva megjegyzésnek, hogy plusz egy darab fehér asztalkendő, amit Ferenci úrnak összetetszett táncolni. Ő nem tudott jól énekelni, ő mondta a nótákat, de imádták a cigányzenészek, mert gyönyörű stílusa, két kéz az asztalon, gyertya meggyújt, tudod, ital kikér, és szépen mondta a nótát. Mondta szépen, és úgy, mintha énekelte volna, csak nem tudott ő
jól énekelni. Vagy akkor szavalta, nem?
Hát gyakorlatilag igen, de hát ezt tudják, a romák tudják, hogy van az az ember, aki nem tud énekelni, viszont gyönyörűen mulat, és ott általában negyed hangerőn muzsikál a zenekar, pontosan, mert csak halkan mondja a nótát, és neki csak az a fontos, hogy a zenekar szépen muzsikálja a nótáját, ő pedig mondja, és ezzel vezeti a prímást.
Hát akkor tulajdonképpen egy óriási különbség volt a te zeneiskolai megjelenésed, és a között, amit valóban megéltél a zenével kapcsolatosan. És akkor
hát az elején igen.
És akkor mi volt utána? Tehát hogy közeledett egymáshoz ez a két világ?
Hát ugye nekem volt egy, hát nem nekem, nem nekünk, ott a baráti körben volt a Zsiga Kálmi, akit nagyon szerettem, a Vörös Postakocsiba volt primás az édesapja, és mi együtt nőttünk föl, és jártunk át egymáshoz folyamatosan, mindenki mindenkihez. Tehát a Benkő Zsolti volt ott, a most kiváló bluesgitáros barátom, meg a többi srácból nem lett ismert zenész, de nagyon sok muzsikus volt, és tele volt a kerület jobbnál jobb zenészekkel is. És egyszerűen észre se vettük, és folyamatosan erről volt szó, és aztán 12 éves korunkban nekünk már volt 10 zenekarunk, mi már csináltunk bandát.
Mi volt a neve? Ez már 70-es
év. Termosz, az volt a neve, hogy Termosz. Aha, TH-val. Aha, teljesen. És akkor is mi írtuk a dalokat, mi írtuk a nótákat. És blues-t játszottunk, és tehát az első pillanatok kezdve én nem akartam feldolgozást játszani, én írtam a rosszabbnál rosszabb szövegeket, és de hát akkor az mindegy volt, tudod, és akkor arra, de jó, és akkor eljátszottunk egy ilyen hobó nótát, lenyúltunk, és akkor az volt a saját számunk, és saját szöveggel. Tök jó volt.
Meg hobó nótára írtál saját szöveget?
Persze. Hogyne. És egy sokkal rosszabbat, mint a Laci, tudod, összesen lehetett hasonlítani, mert 12 éves voltam, és nem voltam költő, tudod.
Most ezt számolom, hogy ez 1980.
Körülbelül, igen, igen.
Uh-huh. Szóval egyrészt akkor még volt ez a mulatos világ, amiről persze, mesélsz.
Hogyne. Hát ez volt, ez olyan sokáig volt, ez a 90-es évek végéig az éjszakába azért el lehetett menni.
De ez most egy is másik generáció volt akkor ezek szerint.
Még primásból is, igen. Még primásból is, meg még zenekarból is más volt. Tehát például a Robit én onnan ismerem, hogy a 100 tagúban muzsikáltunk együtt. Úgyhogy én az édesapját is ismertem az éjszakából, az öreg harcsát, egy elképesztően jó brácsás, egy nagyon komoly brácsás. Meg ők engem megismertek mind a rossz pénzt, mert én étterembe is bejártam muzsikálni fiatalkoromban, hogy vittem hegedűt, tudod, már lóhaj, tudod, ekkora hajam volt, veszkó, meg minden, és akkor bementem, kikértem egy kör piát, kivittem, és mondtam, hogy tessenek már megengedni, hadd üljek már be hátra muzsikálni. És ők meg szerettek, mert tudták, hogy nem az van, hogy szétrólkodom a jó kis cigányzenét, hanem ültem ott hátul, tudod, jó beszórakozva, tudod, jó megalakulva, ültem ott hátul, és szépen halkan dallamot követtem, harmóniát követtem, de csak úgy halkan, hogy szinte ne is lehessen hallani, vagy valami.
Akkor te tanulni jártál oda valójában?
Persze,
vagy szerepelni?
Nem, tanulni, leghátul ültem, és soha nem izén.
De nem is zavart soha, hogy színpadon vagy?
Ezek engem soha.
Már hogy akkor?
Nem, engem soha az életben nem zavart.
A hegedű volt az első hangszer, de hát ugye neked a szájharmonika, a nem tudom, hozzád nőtt hangszered.
Az életemet megváltoztatta, én nekem most is ugyanazt jelenti a hangszer, mint amit 12 éves koromban, amikor először megfogtam. És voltam én egy gyenge hegedűs, jó hang volt a kezembe, mert jókat hallgattam, meg jó, olyan barátaim voltak, hogy jó hang volt a kezembe, de tök béna voltam, mert balkezes voltam, és a jobb kezem az tök béna volt, tehát figyelj, harmadik hegedűből lebrácsába. De bennem meg tombolt a muzsika, csak az a hangszer nem volt az enyém. Akkor még. Én később szerettem meg nagyon hegedülni. És akkor jött a Benkő Zsolti, hogy csináljunk blueszenekart, és hozott nekem egy szájharmonikát, és akkor hogyha megengeditek, akkor azt elmesélem. Az úgy volt, hogy megfújtam, és utána fúj szív, hú, ezt lehet fújni, szívni. Micsoda? Dóré. Hú, maradj már, ez könnyű. Tudod, dórémi. Dórémi fá. Dórémi fá szó. Lá. Ez nem jó. Ti. Fúj szív, fúj szív, fúj szív, szív, fúj. Ez a izé. Dórémi fá szó.
Micsoda?
Fúj szív, fúj szív, fúj szív, szív, fúj.
És miért kell egyszer szívni a végén?
Hát már egyet lépsz közben. Szó, látídó. Ez a normális szájharmonikán, ami nem blues harmonika, ez ilyen kínai zöld műanyag, Hero márkájú.
Megvan?
Nincs már szegényként. És ugye a szolmizáció miatt iszonyú könnyű volt ez. Tehát, hogy elkezdtem játszani, de úgy képzeld el, hogy ez amit most mondok, ez a Zsoltinak a szemelátára történt, a Benkő Zsolti szemelátára történt. A Dorémi fá szó látidó megvolt a dúskála, akkor domi szó szó, hó, maradj már, hó, ez is megy. És utána figyelj, Zsolti! Tudod, Montiból a dúros lassú. Tudod, az üveghangos rész.
Mi az 5 percnél tartunk?
Igen. Maradj már, hát akkor az dúros gyors is megy.
Ne!
Persze. Csak utána nem tudsz lelépni. Nem tudsz lelépni, mert ez a hang nincs. De ez engem mind zavart az engem. És hát így állt mindenki, így álltak a Zsolték, meg én is néztem, és abban a pillanatban engem a világ el is vesztett. Onnantól kezdve én így vagyok harmonikás, ahogy most. Ez valahogy ez az én hangszerem, és ez az akkor ki is derült.
Milyen mázlid van, hogy ez ilyen korán kiderült?
Hát ez a jó Isten áldása, erre nem tudok mit mondani, mert ezért elmaradt a pályaválasztási macera teljesen.
És akkor szüleinek azt mondtad, hogy jó, harmonikás leszek? És ő akkor erre mit mondta?
Ezt mondtam.
Hogy jó van, Gyurikám, persze, hogy harmonikás leszek.
Persze, tudod. Szóval, amikor odász apád el, és a következőt mondod, édesapám, ebből szeretnék megélni, tudod? Várja, hol egy harmonika? Ebből szeretnék megélni, tudod? Köszi.
Mindig van nálad egy?
Persze, mind gyakorolok, mindig sokat.
És akkor apukád erre?
Semmi, hát ezt így nem lehet elmondani.
Jó, de ezért ezt lehet tudni, hogy először azt mondta, hogy szakma, nyelvvizsga, jogsi.
Nem, az később volt. Az később volt, amikor az első zenekaromat buktam. Az első komoly bandámat, az első profi zenekart, amiben bekerültem. Az 85-ben bekerültem egy bandába, egy házi buli másnapján, és oda hazaérkeztem abba a profi zenekarba, de rögtön azt éreztem, hogy hol voltam én idáig tök fölöslegesen máshol. Ez egy Kápa nevű zenekar volt, egy ferencvárosi country banda, és a mai napig testileg jó barátom mindenki a zenekarból, nagyon szeretjük egymást, de igazi olyan kapocs van, engem ők neveltek föl. Tehát ők neveltek zenésznek. Azért vagyok most ilyen indokolatlan társadalmi környezetben, azért tudok rock'n'roll zenekart csinálni, mert én azt a modellt tanultam meg, hogy családi zenekart kell csinálni. Tehát a banda belülről olyan, mint a család. Nekem így lett ez megmutatva, és ez tökre működött, és ez az érzés, ez ma 30 akárhány év után is hármunk között ugyanúgy megvan, azzal a két másik sráccal. És tökre büszke is vagyok rá, meg mindent. Tehát így most is gyakorlatilag, nyilván mentem közbe egy nagy kört, meg nagyon sokat kellett tanulni, meg el is csesztem egy csomó mindent, de most már talán nem cseszem el, és ezért van az, hogy most már az egy hosszú ide, ilyen tagcsere nélkül, mindenfajta ilyen probléma nélkül tud működni a zenekarom, mert célba értek azok az információk, amit a 80-as évek közepén fiatal gyerekként nekem annak idején tanított ez a két ember. A Kádár Ati meg a Patyó. Két srác. Iszonyú keményen kellett melózni, és az első évben 280 buli volt. Tehát, hogy engem a világ ott vesztett el. Értem én az iskolát, meg mindent értek, de ez sokkal jobb cucc volt. Aztán az a banda, az gajra ment utána, időlegesen, és akkor mondta apám, hogy akkor szakma, nyelvvizsga, jogsi, és tökre igaza is volt. És azt már akkor is láttam, úgyhogy meg is csináltam. Meg is csináltam mindent, amit kért. De közben azért ugyanúgy muzsikáltam, és miközben...
És mi volt a szakma?
Szállodaportás, szobafőnök.
Értem. Szobafőnök, ilyen van.
Van, igen, abszolút.
Mi
abszolút
dolga van egy szobafőnök?
Figyelj, a Gellért szállóba voltam tanuló másfél évig, és csak köszönhetek nekik.
Ahogy most itt elmesélted, egyre erőteljesebben kirajzolódik bennem, hogy egyrészt ismerted ezt a mulatos világot, a cigányzenét.
Mulatos világot nem ismertem, a cigányzenét.
Édesapádon keresztül.
Meg abban az értelemben igen, tehát a mulatást, igen.
A mulatást, jó.
Igen.
Másrészt viszont teljesen otthon volt el az akkor formálódó magyarországi könnyűzenében, és benned ez a kettő összeért, pedig hosszú-hosszú ideig ez a két világ, ez a két kultúra teljesen elszaperált volt itthon.
Én egy gátlástalan tróger voltam egész életemben. Engem sose zavart ez, hogy oda ne menj be a nyolc kerbe. Tudod, ez engem nem érdekelt. Én oda mentem, ahol jó zene volt. Ez egész világon mindenhol érdez. Algirtól kezdve Chicagóig mindenhol. De gyerekkoromban is ilyen voltam. Én imádtam azt a zenét, és engem nem érdekel, hogy elvileg nekem ott semmi keresnivalom nem volt. Miért? Én is ugyanabban az éjszakában dolgozok, ugyanazt a kenyeret keresem meg, mint ők, én is ugyanazt csinálom. Fogom a hangszert, reggel kinyitom a szemem, gyakorolok, ugyanolyan jogom van ott lenni, mint bárkinek. És ezért engem ez fiatalkoromban se zavart egyáltalán, oda mentem, ahova akartam. Nehogy már nekem bárki megmondja, hogy kihez mehetek muzsikálni, vagy mitől maximum elküldenek. A Tibuzékhoz is így mentünk oda gyerekkorunkban, mikor ilyen 17 évesek voltunk, hogy egy nótát hadd játszak már veled. Tehát nem az volt, hogy és miért ki vagy te? Mondom, én harmonikás vagyok, ha nem játszok jó, akkor zavarjál.
Volt, akire zavart?
Nem.
Ha senki?
Nem, nekem nem volt.
Na és hogy én nekem azt érzem, hogy ez a Budapest bárban ér össze, ez a két kultúra.
Igen, én azért is vagyok a bárban, mert a Robi azt tudja rólam, mert ugye mi fiatalkorunkban már jól ismertük egymást, meg muzsikáltunk együtt a Száztaguba, ahogy az elején meséltem, és nekem jó hírem volt ott a romák között, és ott az történt, hogy a Berki Laci bácsi, Isten nyugtassa, a Száztagúnak a művészeti vezetője, ő egy elképesztő primás volt, és egy nagyon világszintű muzsikus volt, és egy nagyon jó ember volt, én nagyon szerettem, nagyon sokat tanultam tőle. És a Berki Laci bácsitól egyszer bekértek egy olyan koncertet, hogy Laci bácsi, olyat kell csinálni a Száztagúnak, amit még soha nem csináltatok. És akkor fölhívott engem, hogy gyere már föl Gyurikám hozzám a Barosba, tudod, a Baros utcában a toronyházban lakott, két Cadillac lent, tudod, az öreg nagyon raj volt, én nagyon szerettem, két hasonló Cadillac-ja volt, és gyere már föl beszélgetni, egy kicsit is fölmentem, nem tudtam, hogy mi van, és akkor kiderült, hogy egy ilyen koncertfelkérés lesz ebből, és utána én hónapokig följártam az öreghez, és nagyon megszeretett, meg én meg nagyon-nagyon szerettem, és tiszteltem őt. Úgy képzeljétek el, hogy úgy hangszerelt, hogy hallgattuk a Giorgio My Mind-ot, az hallgatta, így égett a cigaretta a szájába, és így írta le a szólamot. És utána visszatekertük a kazettás magnót, tudod, hamuzott, úgy megint így írta le a következő szólamot, és például engem ő tanított meg hegedűvel kiállni a színpadra. Kellett úgy a kongresszusiba szólót játszanom, hogy Kisjáróka, Csócsi, Bufó, Berki Laci bácsi, és mit tudom én, az a 10 legjobb primás Magyarországon. Hát muzsikáltam úgy, hogy a Boros Lajos bácsi ott volt a színpadon, és vele együtt muzsikáltuk a Monti csárdást. Tehát ez a rakparton 120 ezer ember előtt, augusztus 20-án. Szóval olyan történet, lejátszottuk az első koncertet, és 13 koncert lett belőle, még 12-t kötöttünk aznap este. Tehát ilyen elképesztő sikere volt. És tök jó volt a Száztagúval játszani, és hát akkor ugye az úgy megalapozta ugye a jó viszonyt, és akkor ugye elég rendesen benne voltam az éjszakában így két évvel ezelőttig mondjuk, ezért úgy szeretek járni ilyen helyekre, meg minden, és a Robi is ezt tudta
kapcsolatokat
rólam.
Kapcsolatokat építesz.
Abszolút. Kapcsolati tőkét halmozom.
Kapcsolati
igen.
Tőkét.
Én kapcsolati tőkés vagyok. Kapcsolati kapitalista.
És a Robival akkor ott
igen, és akkor fölhívott a Robi. Abszolút, és akkor egyszer fölhívott 12 évvel ezelőtt a Robi, és hogy kellene jönni a Budapest bárba muzsikálni. De én annyira szakmán kívüli vagyok egyébként, hogy annyira
underground.
Én nem tudtam, hogy a Robinak, én nem hallottam a Budapest bárról, Isten bocsássa meg nekem, akkor én még nem hallottam a bárról, és én nem tudtam, de a Robit azt imádtam, és a feleségemnek mondtam, hogy figyelj, Harcsa Robi, hívott, föl kell hozzájuk menni, még a Keletinél laktak, tudod, menjünk már föl hozzájuk, mert ez nyitott valami kocsmát, és oda kell mennem muzsikálni. Azt hittem, hogy a Budapest bár az. És fölmentünk, és tudod, rezenéstelen arccal, tudod, hallgattam, és akkor jött le, hogy úristen, mekkora egy egysejtő izé vagyok, ostoros véglény, és farccal hallgattam, és a feleségem néha így villogott a szemével, hogy na, tudod. És akkor onnan úgy jöttem ki, hogy oké, akkor próbáljuk ki ezt a Budapest bárt, és akkor elkezdtünk a Rózsikáékhoz följárni, próbálni. Hát az a Kánaán volt. Hát én nekem a lányaim úgy hívták őt kicsikorukba, mikor oda kerültünk a zenekarba, hogy Rózsi mama. Tehát annyira imádták, meg én otthon érzem magamat abban a világban, és ezt érzik ők is, és tökre szerettek. Ez egy jó volt az egész nap, majdnem csúnya szóval.
Na de mivel, miből, miért volt jó?
Hát figyelj, fölmentél próbálni, az úgy volt, hogy lepróbáltad 25 perc alatt a dalodat, és 5 órát ott voltál. Tehát izé, egy kis hát rántott húsi, egy kis pálinkázás, egy kis izé, akkor vittem föl, ott lent van az a jó cukrászda, azt hiszem, ha Auer cukrászda volt, akkor nyitva volt, akkor vittem föl sütit, tudod, akkor izé, halózás, piázás.
Meg életvezetési izé. Tanácsokat kaptunk
abszolút.
A Rózsitól.
De egyet
mindenkinek elmondta. Hát engem úgy hívott, hogy a vadló.
Igen, azaz, azaz.
Franket folyamatosan meg akarta etetni. Tehát hogy nézel ki? Hát ezt nem lehet.
Ugye, ja.
Mindenkit kifaggatott az életéről, a szerelmi életéről, tanácsokat adott. De tényleg úgy, hogy találkoztál vele mondjuk életedben először szerdán, és mondjuk csütörtökön már elmondtad neki az egész életedet, és mindent tudott róla.
Szóval
egy annyira egy keresetlen, élettel teli közeg volt, hogy abban tényleg csak jól tudta magát érezni az ember.
Én először fölmentem, hogy így fogadott. Azt mondja, te muzsikáltál Sanyival. Tudod. Kösz szépen. Tudod, a járók a Sanyival. Hát ez jó, hogy nagyon-nagyon izgalmas időszak volt. Akkor nekünk a racka az egyáltalán nem ment, még akkor indulgatott meg minden, és így nem volt kiforva az egész. És tudod, én annyira, ahogy mondom, annyira egy ilyen furcsa természetű ember vagyok, hogy fogalmam sem volt a világnak erről a részéről. És az első koncert, ahol voltam, az Diósgyőrben a Várba volt, és figyelj, 2000 ember a bulin, tudod is. Én meg akkor a rackával még ilyen klubokban muzsikáltunk, meg mit tudom én, tehát ilyen 50 ember előtt játszottunk, meg mit tudom én, és figyelj, hát az, álltam a színpadon, énekeltem az átutazót, és nem hittem el, hogy milyen királyságba kerültem, frankon. Azt mondom, azt így is lehet, jó, tudod. Ja, komoly volt nagyon.